O Jézus, nem világi, az út sötét marad, keze, ha nem irányít, minden baj rán szakad. Szent égét vége minket, új életre hív el, se tömi bűneinket, önök szerelmével. A fáradtan megérül, a fényes nap leszáll, eljő a messzeség.
Kedves táborozók, engedjétek meg, hogy először a gyerekekhez szóljak. Kérlek benneteket, gyerekek, figyeljetek. Egy eseményt szeretnék megemlíteni, amit átéltem nem is olyan régen, Körmenden voltam. Egy kedves családnál esti látogatáson a feleségemmel, Zsuzsával. És ott volt egy kisfiú, volt nővére is, de ez a kisfiú 6 éves volt. Misikének hívták. És bevezetett a szobájába, megmutatta a játékait, beszélgettünk, játszottunk, örömmel mutatta körbe az ő kis szobáját, és elmondta, hogy a legkedvesebb játékai az autók, megmutatta, melyik a kedvenc autója. Én is játszottam vele, kipróbáltam. Aztán visszamentünk a konyhába, beszélgettünk, de ugye a szobája nyitott volt, és ő játszott tovább, mi pedig kint beszélgettünk a konyhában arról, hogy vajon a Jóisten késztetéseit, hangját meghalljuk-e? És amikor erről beszélgettünk, szóba jöttek a gyerekek. Vajon a gyerekek hallják-e ezeket a késztetéseket? Gondoltam, tegyünk próbát. Bekiáltottam a szobába, Misike játszott az autóval, a kedvenc játékával. Anyukád azt mondta, hogy segítsél neki a konyhában, hozzá a kamrából egy kis krumplit. Ti mit csinálnátok? Játszanál tovább? Már kezdek egyre szomorúbb lenni. Te hátul, Ádám? Azok, akik azt mondták, hogy játszanátok, hadd kérdezzem meg, nyugodt lelki ismerettel játszanátok tovább? Nem. Ugye? Nem. Hallottátok. Aki azt mondta, hogy ő kimenne segíteni, vajon miért menne ki segíteni? Mit mondanátok? Na hát én megkérdeztem ettől a kisgyermektől, amikor ez a lehetőség felvetődött, és azt mondta, inkább anyunak segítek. És megkérdeztem, hogy miért? És gondolkodott, és valahogy a maga egyszerű nyelvén azt fejezte ki, hogy mert nem maradna nyugodt a lelki ismerete, és ezt a késztetést érezte, hogy menjen és segítsen. És ebből azt a következtetést vontuk le, hogy szól hozzá a Jóisten, a lelki ismereten keresztül. Van egy nagyon szép ige a Bibliában, Példabeszédek könyvében, a 20. fejezet 27. versében, amikor azt mondja a Szentírás, az Úrtól való szövétnek, azaz lámpás, az embernek lelke, amely megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. A Jóisten adott nékünk egy lelket, lelkiismeretet. Adott olyan késztetéseket, amelyen keresztül megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mikor mit tegyünk. És melyik utat járjuk? Szabad választásunk van. Hallottátok a szabad választást? Egyik gyerek ott maradna, másik gyerek elmenne. Szabadok vagytok. De nektek kell döntenetek. De azt is mondta a Jóisten az Ádám és Éva nagy történetében, hogy ellenségeskedés szerez bennünk a bűnnel szemben. Tehát figyeljétek meg magatokat majd, amikor ilyen helyzetbe kerültök, hogy segíteni kell otthon, vagy engedelmeskedni a nevelőtöknek, tanárotoknak, vagy a felnőtteknek, vagy a nagyobb testvéreteknek, mert jót kér tőletek, mert segítséget kér az anyu vagy az apu, akkor figyeljétek meg magatokat, hogy a szívetek mélyéről milyen hang szól, hogy milyen késztetést éreztek. Ez az Isten lelke, ha jóra késztet. És ott van. A gyerekeknél is ott van. Próbáljatok meg így élni, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretetek, hogy békességet nyerjetek, és a szüleiteknek is, nevelőiteknek is örömet szerezzetek. Az hatalmas ajándék. És ez a kisfiú bebizonyította számomra, hogy bizony egészen kicsi gyermekkorban is jelen van az életetekben Jézus, jelen van az életetekben a késztetése a jóra. Úgyhogy éljetek ezzel a hatalmas lehetőséggel, és legyetek engedelmesek, válasszátok a jót, mert a Jóisten szól hozzátok folyamatosan. Kedves táborozók, a mai témánk is ehhez kapcsolódik, amit a gyerekeknek említettem. Hogyan nyerhetjük el Isten jelenlétét, hogyan hallhatjuk a hangját, és mi a gyakorlati kereszténységnek az útja? Egy életmód tábor vége felé vagyunk, és sok mindenről beszéltünk, a 8 alapelvről, a táplálkozásról, mozgásról, pihenésről, annyi mindenről. De képzeljétek el, milyen hatalmas nagy lehetőség lenne úgy élni, hogy az életünk minden részében jelen legyen az Isten. Hogy meghalljuk az ő késztetéseit, az ő hangját, hogy tudjon bennünket vezérelni. Sokatokkal beszélgettem ezen a héten. Nagyon sok párbeszédünk volt, örömteli dolog volt ez számomra. Sok kedves embert ismertem meg, régiekkel is találkoztunk, és gondolom így vagytok egymással, sok emberrel beszélgettetek. Számomra mindig hatalmas élmény egy ilyen tábor, mert ilyenkor valahogy megnyílunk egymás felé, és az énünk olyan háttérbe helyeződik, egymásra kell figyelnünk, kénytelenek vagyunk, és a késztetésekre, hogy hogyan reagálunk, attól függ, hogy érezzük magunkat. Dühösek is lehetünk, idegesek a másikra, a helyzetekre, az ételre, a körülményekre, sok esetben jogosan is. Na de attól függ, hogy mire figyelünk, hogy a jót akarjuk-e meglátni, vagy a jó irányba akarunk-e haladni. És amikor kérdeztetek tőlem többször is olyan kérdéseket, amire nem tudtam a választ. Nincs meg a Bibliában. Nincs rá válasz, nincs igen és nem, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, egy élethelyzetben, egy körülményben. És nagyon sokszor azt tudtam csak mondani, kérdezz meg a Jóisten. Na de hogyan kérdezzem meg, kérdezitek sokan. Jogos a kérdés. Hát ezt a kérdést szeretném feltenni nektek. Hogyan kérdezhetjük meg a Jóistent, hogyan hallhatjuk meg a hangját, hogyan nyerhetjük el maradandóan a jelenlétét az életünkben, hogy ne csak pillanatonként érezzük azt az emelkedett, felemelkedett hangulatot, hogy most jelen van az életünkben Isten. Én magam is, amikor kutatom a Szentírást, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy hallom az ő hangját. Rendkívüli ajándék számunkra az ige szava, ahogy szól tisztán és fenségesen és egyértelműen, ez Isten hangja felénk. Persze másképp is értelmezhetjük. Mondhatjuk azt, hogy hát, ez is csak egy könyv. De amikor én úgy fogtam fel, hogy Isten szava szól felém, akkor éreztem az ő ünnepélyes jelenlétét. De azt is tapasztaltam, hogy sokszor órákon keresztül, ahogy tanulmányoztam a Szentírást, és kiléptem ebből a légkörből, be az élet légkörébe, akkor azt tapasztaltam, hogy feltámadt az énem. És bűnt is elkövettem sokszor. És ezen elgondolkodtam. Ezek szerint a Szentírás tanulmányozásából nem következik automatikusan egy megújult látásmód és a győzelem? Azt kellett mondanom a saját tapasztalatomból, hogy nem. Sőt, azt is tapasztaltam, hogy imádkoztam, őszintén és elmélyülten, a Jóisten jelenlétében beszélgettem vele. Felemelő volt érzékelni a jelenlétét, késztetéseit, és azt is tapasztaltam, hogy ilyen elmélyült idők után pár percre rá feltámadt az énem ismételten. És jött a kísértés, és ha nem figyeltem, indulatba estem, vagy türelmetlen voltam, vagy figyelmetlen, vagy ki tudja mi. Emlékszem rá, amikor a Jóisten megtanított erre, hogy mindez nem elég. Nem elég a Szentírás tanulmányozni és imádkozni, bár fontos, elengedhetetlen feltétele a vele való kapcsolatnak, de ő többet szeretne. Vele való személyes, megbontatlan, folyamatos kapcsolatot. Emlékszem rá arra az esetre, most nem mondom el hosszan, részletesen, úgy látszik nekem az autók a próbáim, nem biztos, hogy csak azért, mert 25 év fölötti autóink vannak, de mentünk egyszer Zsuzsával szombaton egy bizonyos helyre utaztunk, és előtte pénteken megvásárolta a jegyeket, én az autónál maradtam, és hát, hogy ne kelljen arra pár perce parkírozó jegyet venni, hát beálltam így az autó, parkírozó autókkal keresztbe, hogy megvárjam, hogy jön, és közben láttam, hogy a szemben lévő parkírozó autók között és köztem is van bőségesen hely, tehát ha valaki ki akar állni vagy beállni, akkor megteheti. De hirtelen egy gondolat suhant át rajtam, hogy amikor egy autó kezdett ott pont jobb oldalamon kitolatni, hogy előre kéne menned, mert a végén még neked jön. De gondoltam magamban, hát annyi hely van itt, hát csak kitalál ezen a helyen. És elindult az autó felé. Néztem, hát mondom, észrevehetné, hogy itt vagyok. De csak nem vette észre, és amikor láttam, hogy már olyan közel van, hogy nem tudok mit csinálni, gyorsan rányomtam a kezemet a dudára, de nem volt rajta gyújtás. És már nekem is jött. Pedig ezen a napon imádkoztam, és tanulmányoztam a Szentírást őszintén. És úgy éreztem, hogy nagyon jó lelkületben vagyok. Kipottantam az autóból, odamentem, és mondtam, de uram, nekem jött, miért nem figyel? Hát maga miért van itt? Nem is vettem észre. De hát mondom, uram, a tükörbe kell nézni, amikor találtunk. Egy idősebb ember volt a családjával, azt mondta, én nem mentem magának. Tehát mondom, uram, nekem jött, hát íme ott van, bár hiába mutattam az autómnak a hátulját, mert egyszer egy másik autó is nekem jött, és pont ott sérült meg. Nem tudtam bebizonyítani, és nem volt elég bajom, még egy másik autós ott áll távolabb, rám kibált, maga meg miért áll ott? Hát ugye nem volt elég bajom, még tovább fokozódott a dolog. Aztán visszaültem az autóba, és elpróbáltam neki magyarázni, de hát uram, hogyha jól alászedi a kormányt, akkor ki tud kanyarodni mellőlem? Azt mondta, nem tud. De mondom, próbálja meg. Beülök az autóba, ismételten visszamegy, és próbál kitolatni. Na, mit gondoltok, hogyan? Pontosan ugyanúgy. És akkor már mit csináltam? Gyorsan begyújtottam az autót, és előre mentem egy méterrel. Elkezdtem gondolkodni ezen a helyzeten. Uram, mi történt itt? Hadd kérdezzem meg tőletek, szólt hozzám az úr? Mikor? Tessék? Amikor az a gondolat támad bennem, hogy előre kéne menned, mert neked fog jönni. De hát én okoskodtam, ugye? Nem engedtem ennek a késztetésnek, és tudjátok mi ebben a döbbenetes? Hogy hetek teltek el ezután az esemény után, egy bizonyos helyen voltam, és beszélgettünk erről a történetről, és körülbelül 2 hét múlva vettem észre, hogy az Isten akkor szólt hozzám. Hogy jutott eszembe. Hát én nagyon megijedtem, mármint magamtól. Hogy ennyire vak vagyok, és ennyire süket, és ennyire nem veszem észre? És ez hívta a figyelmemet arra, a tényre feljetve arra a lehetőségre, hogy komolyan kell keresnem az Urat, hogy mi az oka annak, hogy nem hallottam meg a hangját, és nem vettem észre, hogy szólt és késztetett. Hát ez az a nagy kérdés, amit szeretnék nektek felvetni, hogy vajon hogyan nyerhetjük el Isten maradandó jelenlétét, hogyan hallhatjuk a hangját, és hogyan győzhetünk. Egy igét szeretnék felidézni számotokra, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, a 4. és 5. verset. Akinél van Biblia, kérem, nyissuk meg itt a Bibliánkat. Rendkívüli ige ez, Kulcsár Attila esti Isten tiszteletén már elhangzott, és ezért örülök, hogy már elhangzott, mert lehet ráépíteni jobban. Jézus példáját mutatja be számunkra, hogy ő hogy maradt az Atya jelenlétében, hogyan hallotta az ő hangját, hogyan kezdte a napját, az első pillanattól kezdve az utolsóig, megszakítatlan, megbontatlan közösségben az Atyával. Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4. és 5. versét így olvasom. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Az Isten azért került kapcsolatba Jézussal, azért vágyakozott a megváltónk az Atyával való szoros kapcsolatra, figyeljétek meg a célját. hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Az egész élete szolgálat volt. Nem öncélúan élt, ez a cél. Ha nem ezért kelünk fel, ha nem ezért élünk, hogy szolgáljuk az Urat és szolgáljuk egymást szeretettel, annak a napnak sok értelme nincsen. És figyeljétek, azt mondja, hogy minden reggel fölserkenti a fülemet. Kivéve egy reggelt. Nem. Minden reggel. Az Atya ébresztette fel Jézust. És Jézus fülét is felserkentette. Hallásra, hogy hallgassak miként a tanítványok. Kulcsár Attila is elmondta, de megismételném. Nem tudom, amikor ti felkeltek, akkor vajon először hallgattok? Vagy elkezdjük mondani a mondókánkat, ugye? A természetünkből fakadóan az Úrnak a gondolatainkat, kéréseinket, vagy hálánkat, ami önmagában nem helytelen, de figyeljétek meg, Jézus először hallgatott. Nem értettem ezt az igét, megmondom őszintén. Uram, hogy kell ezt csinálni? Nem tudom. És egyik nap gondoltam, kipróbálom. Uram, ha te mondod, biztosan így van. Én ugyan nem tudom pontosan, hogy kell ezt csinálni, de felkeltem, lecsendesedtem, lecsendesítettem a gondolataimat. Uram, rád akarok figyelni, kérlek, mutasd meg, hogyan kell hallgatni. Hogyan kell imádkozni? Hogyan kezdjem a napot? Miért imádkozzak? Mit tegyek a mai napon? És csendben jelen voltam a Jóisten jelenlétében, és figyeltem. Percek teltek el, szinte zavarba ejtő volt ez a csend, szokatlan. De aztán egyszer csak a csend megelevenedett, és hirtelen arcok jöttek elém. Egy arc. És határozottan éreztem, imádkozz érte. És imádkoztam érte. Aztán jött egy másik arc. Ő érte is. Aztán a napi tennivalóim jöttek elő, csendben, nyugodtan. És azokért is imádkoztam, kértem segítséget. 3-4. Én a papíromra 20 tennivalót írtam fel. Nagyon sok tennivalónk van. Csak 3-4 dolgot hozott elő az Úr. Ezt kell ma megtenned. Ehhez adok erőt és segítséget. És rendkívüli mértékben megnyugodtam. A mai napba több nem fér be. Az igazi időbeosztást ő szabta meg. És nagyon megnyugtató volt. Próbáljátok ki. Az ige itt van. Él áll az ige, igazul, mondja Luther. Fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Ő megmondja. Megtanít bennünket arra, hogy megnyissuk a fülünket, és irányítsa az imánkat, a vele való párbeszédünket, a tennivalónkat. És Jézus Krisztus győzelmének a titka itt van. Nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Jó, mondjátok, Jézus Krisztussal így történt, de emberrel történhet ez? Most a magam kis egyszerű példáját mondtam el, de hát mégiscsak az én életemhez kötődik. De a Biblia vajon mit tanít erről? Vannak-e olyan emberek, akik hallották Isten hangját egyértelműen, félreérthetetlenül, pontosan tudták, hogy Isten szól? A Krónika első könyve 14. fejezetében, a 10. versben olvassuk a következő Dávidról, pont erről beszéltünk most ugye az ige tanulmányunkban. Figyeljétek meg, itt a 10. versben Dávid egy szorult helyzetbe kerül, amikor a filiszteusok ellene fordultak, és ezt olvassuk itt, akkor Dávid megkérdi az Istent, mondván, felmenje ki a filiszteusok ellen, és kezembe adod-e őket, és mondtané ki az Úr, menj fel, és kezedbe adom őket. Pár versen lejjebb, 14. versben ismét történt egy ilyen esemény. Az előbbi helyzetben győzött Dávid, és itt azt mondja, Dávid azért ismét megkérdi az Istent, és mondta Isten néki, ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj reájuk a szederfák irányába. Két ellentétes válasz. Ugyanaz az esemény. Mikor mit tegyünk? Dávid hallotta az Úr hangját. Tehát ezek szerint nem csak Jézus Krisztusnál lehetséges ez, Dávidnál is lehetséges, és lehetséges nálatok is. A te életedben. Az enyémben. Hallhatjuk Isten hangját, késztetését. Igen ám, de akkor miért van az, hogy mégsem halljuk sokszor? Miért van az, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy mit tegyünk? Hogy indítsunk egy vállalkozást, vagy ne? Hogy melyik irányba lépjünk tovább az életben? Vállaljunk egy munkát, vagy ne? Családtagjainkkal hogyan bánjunk? Gyerekünket hogyan neveljük? Sok olyan kérdés, amire nincs konkrét válasz egy adott helyzetben a Bibliából. Istenre vagyunk ráutalva, és Isten ezt megengedi, pontosan azért, hogy őt keressük. Én próbáltam néhány pontban összeszedni ezeket a szempontokat, amelyek számomra olyan elgondolkodhatóak voltak. Az első ilyen szempont, hogy a felismert bűnök elrendezése nélkül nem nyerhetjük el Isten jelenlétét. Nem azért, mert Isten nincs jelen az életünkben akkor, hogyha bűnt követünk elő, akkor is jelen van. Csak mi nem vagyunk alkalmasak az ő érzékelésére. Eltompul a látásunk, a hallásunk, a lelkiismeretünk. Azt mondja Ézsaiás könyve 59. fejezetében az Úr az első két versben, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el tőlem és Istenetektől. Minden felismert bűnünket rendeznünk kell ahhoz, hogy a mi szívünk nyitott legyen Isten felé. Isten különben mindig jelen van számunkra, de enélkül ez nem lehetséges. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az elcsendesedés. Az elcsendesedés. Mit jelent ez? A 46. Zsoltárban van egy gyönyörű ige, amikor azt mondja, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Kedves táborozók, csend nélkül, lenyugvás nélkül, visszavonulás nélkül nem hallhatjuk meg Isten hangját. Ő rejtekezni szeret. A leghatalmasabb lény ezen a világon, aki a 100 milliárd galaxis világot teremtette, a legszerényebb helyet tölti be. Ő rejtekezni szeret. Nem erőlteti magát ránk. Ő csendesen szól hozzánk. A szívünk mélyéről. Az énünk zaja elnyomhatja, de az is lehetséges, hogyha figyelünk rá, hogy hangos munkát végzünk, mint ahogy Jim Homberger is átélte egyszer, ugye olvashatjuk a Menekülés Istenhez című könyvében, hogy épp fűrésze, tehát a fűrésznek a zaja ott volt a füle mellett, és mégis, amikor veszélyes helyzetbe került, mert a fában egy óriási feszültség halmozódott fel, egyszer csak azt a belső késztetést hallotta, menj át a fa túlsó oldalára. Hát mondta magam, hát miért menjek át, olyan jó, bevált ez a módszer itt ezen az oldalon. De még egyszer hallotta a késztetést. És már megtanulta, mert megtanulta addigra, hogy ilyenkor meg kell állni. Megállította a fűrészt, és azt mondta, Uram, te vagy az? És az Úr azt mondta, igen, én vagyok. Menj át a fa túlsó oldalára. Nem értem, Uram, nem is értek vele egyet, de megfogadtam, hogy követlek téged, átment a fa túlsó oldalára. És Isten, amikor... ment tovább a fűrészelésre, és ahhoz a ponthoz ért, amikor felszabadult a fában feszülő energia, és kicsapódott, pont arra csapódott ki, ahol előbb állt, és fűrészestől leesett volna egy szakadékban. Akár életét vesztve is. Isten segít rajtunk, figyel ránk, és gondoskodik rólunk. Tehát az elcsendesedés nem szó szerint azt jelenti minden esetben, hogy fizikai csend, bár leginkább azt is, hogy minden nap hagyjunk időt, szálljunk arra, hogy lecsendesedjünk. Nagyon sok ige van erről. Illés prófétának halk és szelíd hangon szólt az Úr. Jobb könyvében van egy megrendítő ige, ami olyan mélyen elgondolkodtatott. A 4. fejezetben így olvashatjuk, hogy szólopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet. Valaki megállt, de ábrázatát föl nem ismertem, egy alak volt a szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallék. Vajon a halandó igaz-e Istennél? Az ő teremtője előtt tiszta-e az ember? A mély csend. Rendkívül fontos, hogy elcsendesedjünk, és erre a legalkalmasabb idő a hajnalok világa. Az ébredés körüli idő, amikor még frissek vagyunk. Amikor Jézus Krisztus is nagyon sokszor hajnalban volt elmélyült kapcsolatban az atyával, azért, mert akkor valahogy a csendes természet, az alvó emberek környezete és az utca vagy a város zaja elül, és akkor az ember jobban meghallja az Isten szavát. Jézus is rendre ezt gyakorolta, és ebből a könyvből is idézek néhány mondatot, amikor az életmódjában egy olyan változtatást iktatott be ez a szerző, hogy legyen ideje Istenre. Így olvasom a 156. oldalról. A napom előző este 21 órakor kezdődik. Ennek az az oka, hogyha 21 órakor nem vagyok ágyban, nem tudok elég korán felkelni ahhoz, hogy a szükséges mennyiségű időt töltsem Istennel. Ez az idő létfontosságú számomra. Szenvedélyesen ragaszkodom ehhez, mert úgy tapasztaltam, hogy Isten is szenvedélyesen ragaszkodik hozzám. Ez csodálatos alkalom arra, hogy mint legjobb barátomhoz járuljak hozzá, és az elkövetkező napra erőt nyerjek, hogy feltöltekezzem kegyelmével. Minden reggel 2,5 órát töltök imádkozva és Isten igéjéről elmélkedve. Miközben arra kérem, mennyei atyámat, hogy készítsen fel a reám váró küzdelemre, melyekről semmit sem tudok. Isten nem csak azt tudja, mi vár rám, hanem a kivezető utat is elkészítette. Isten szabadítás révén megnyilvánuló hűsége folyamatosan felfedi eltompult érzékeim számára, hogy mennyire szeret. Ez idő alatt nem azért tanulmányozom a Bibliát, hogy új információt vagy tanítást nyerjek. Úgy közeledem Isten igéjéhez, mint a bűnös, akinek mindennél nagyobb szüksége van a megváltásra. Azért jövök, hogy megpillantsak valakit, aki sokkal szentebb és hatalmasabb, mint én. Ha valaki egy fenséges hegyet vagy a Grand Canyont szemléli, a természetes reakciója az, hogy ámul és csodálkozik. Ha az ember érzékeit nem tompítja el a kábítószer vagy az alkohol, meglátja az ember kicsinségét és jelentéktelenségét. Minden reggel ilyennek akarom látni Istent, hogy felismerjem, mennyire gyenge és erőtelen vagyok. Ha az Istennel való közösség nyomán ráébredek a saját szükségleteimre, ez hajlandóvá tesz arra, hogy magammal vigyem őt az egész napon át, mert tudom, hogy nélküle semmit sem cselekedhetem. Hadd kérdezzem meg, tudjátok-e, hogy miért 2,5 órát töltött reggel az Úrra? Nem tudom, tudjátok-e? Miért nem 3 órát? Vagy 1 órát? Önmagát fegyelmezte ebben azért, mert hitt abban, hogy az idő talentumának is az 1/10 az Úré. És egy nap 24 órából áll, és körülbelül 2,5 óra az 1/10 ennek. Érdemes ezen is elgondolkodni. Nincs erre szabály, és nincs erre kötelezvény a Bibliában, de érdemes elgondolkodni arról, hogy vajon mi mennyi időt töltünk az Úrral, mennyi lehetőséget adunk arra, hogy halljuk őt. A következő fontos szempont, amit szeretnék kiemelni, és megmondom őszintén, hogy itt látom az egyik legnagyobb problémát, úgyhogy figyeljünk erre a szempontra. Tudatosítani azt, hogy Isten mindenütt jelen való. Nagyon egyszerű szempont. Nagyon sok igét mondhatnék el. A Biblia azt mondja Zakariás könyvében, hogy az Úr szemei átpillantják az egész földet. A zsidókhoz írt levélben azt olvashatjuk a 13. fejezetben, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Azt mondja Jézus, hogy a fejetek hajszálai számon vannak tartva. Név szerint ismer mindenkit. Jobb kezünk árnyékunk, jobb kezünk felől. És azt mondta Dávidnak, én veled voltam mindenütt, valahová mentél. Azt vettem észre magamon, hogy nagyon sokszor nem a Jóisten jelenlétének tudatában gondolkodom, beszélek vagy cselekszem, hanem csak úgy. Úgy teszek valamit. De képzeljétek el, hogyha úgy gondolkodnánk, hogy itt van mellettem az Úr. Tudnék, azt mondja a Biblia, hogy itt van mellettünk az Úr. Jelen van az életünkben. Barátként. Egészen szoros közösségben lehetünk vele. Azt mondja a 91. Zsoltár, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Rendkívüli, bensőséges közösségben lehetünk vele. És ebből a közösségből, ebből a baráti, szoros közösségből ő szól hozzánk. Ő késztet bennünket, megnyugtat, lecsendesít. Hatalmas ajándék ez. Nagyon érdekes igét olvastam az Ézsaiás könyve 27. fejezetében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy minden pillantásban őrizem azt, tudnék a szőlőjét, ami az ember jelképe. Öntözöm azt, éjjel-nappal őrzöm azt. Figyeljétek meg, nem óránként, nem naponta egyszer őrzi azt, hanem minden szempillantásban. A szempillantásnál mi kisebb időegységet nem tudunk. Az Úr nem percről percre vagy óráról órára szeretne velünk járni, időnként, alkalmanként, hanem pillanatról pillanatra. És ebből a belső közösségből, ebből a mélységes jelenlétből szeretne felénk szólni, és kiélesíteni a szemünket, a hallásunkat, az érzékelésünket, erkölcsi ítélőképességünket, hogy meghalljuk őt, hogy vezethessen bennünket. Azt írja ez a szerző, hogy az egyik legnagyobb felismerés volt számára a természet, hogy ott hallotta meg az Isten hangját. Én magam is, amikor készítettem ezt a könyvet a természetben a Teremtővel, rengeteg tapasztalatot szereztem arról, hogy milyen szoros közösségben lehetünk Istennel. Érdekes, hogy a szombatnapja a teremtés emlékű ünnepe is, és a természetben járás napja is. És azt is észrevettem, nagyon sokszor voltunk itt természetben barátainkkal, testvéreinkkel, és megfigyeltem, hogy hogyan viselkednek, hogyan viselkedünk sokszor a természetben. Figyeljétek meg, az emberek lenéznek a földre, és egymással beszélgetnek. És nem néznek föl, és nem néznek körbe, és nem a természetről beszélgetnek. Pedig Ádám és Évától kezdve Jézus Krisztuson át a mi világunkig a Biblia azt tanítja, hogy Isten szól hozzánk a természeten keresztül. Rendkívüli üzenetek vannak benne. Életem egyik legnagyobb élménye volt ezt megírni, ezeket a tapasztalatokat összefoglalni, átélni. Javaslom, hogy tanulmányozzátok a természetet. Üzenete van számunkra, és Isten meg akar bennünket szólítani. Az egyik legfontosabb dolog, hogy tudatosítsuk, hogy most Isten jelen van az életünkben, és szeret. A szombatiskolában hallottuk, hogy Dávid megerősítette magában azt a tudatot, hogy Isten szeret. Akkor is, ha bűnös vagyok és vétkeztem, ő akkor is szeret. Ő mindig szeret. Az ő szeretete nem változik meg, hogyha mi igazak vagyunk, vagy hamisak. Ő akkor is szeret, csak mi szakadunk el tőle. Mi tompulunk el az ő szeretete felé. Tudatosítsuk, mondjuk ki, Uram, tudom, hogy itt vagy, és szeretsz. Tégy érzékenyi a te jelenlétedre, hogy halljam a te késztetéseid, a te hangodat, hogy lássam a te dicsőségedet. Így nézzünk fel az égre, nézzük a fáknak a színeit, a gyepnek ezt a gyönyörű zöldjét, a virágoknak a változatos színpompáját. Mindegyik üzen valamit Istenről. Emlékszem, egyszer itt olvastam, megéltem ezt a kis történetet, hogy a természetben voltam, és egy fűszálon egy katica mászott, és a szárnyát bontogatva aztán elrepült a csendes hajnali világban, berepült az erdőbe, és halálos csend volt, csak a leheletem jelezte, hogy élek, és hirtelen eszembe jutott az ige, hogy az Isten adott nékünk leheletet és életet, és ezáltal élünk, mozgunk és vagyunk, és milyen ajándék. Észreveszük-e azt egyáltalán, hogy élünk? Ez az élet, a lélegzetünk, a szívdobbanásunk, Isten szeretetének a megnyilvánulása. Azt mondja a Biblia, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ő áll mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ez az ő jelenléte. Na de menjünk tovább. A következő nagy kérdésünk, hogyan hallhatom a hangját? Hallhatom-e egyáltalán? Érdekességként beírtam a számítógép kereső problémájába ezt a szót, hogy hallani, és 1034 találat jött ki. Ezeknek a döntő többsége Isten és ember párbeszédéről szól, hogy az ember hallhatja Isten hangját. Megdöbbentem. Ilyen igék vannak, Jézus mondta a János evangélium a 10. fejezetében, a juhok, az ő juhai hallgatnak az ő szavára, ismerik az ő hangját, hallják az én szómat, és követnek engem. Nem is kell talán más igét mondani. Rengeteg ige hely van. A Laodíciai levélben, Jelenések könyve 3. fejezetében olvashatjuk, hogy ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Vagy egy rendkívül érdekes igét találtam, ami úgy elgondolkodtatott, hogy füleid meghallják a szót, a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. Ézsaiás könyve 50. fejezet 21. verse. 30. fejezet, 21. verse. Nem teljesen értettem ezt az igét, és emlékszem, egy esemény kapcsán lett világos előttem. Mit is mond ez? Kedves feleségem Zsuzsa egyszer telefonált nekem, illetve jött haza, hogy Attila a szomszéd autóban az autónk megállt. Megint az autó. Na, mit csináljunk? Mondom, imádkozzunk. Imádkoztunk, és kértük a Jóisten tanácsát, hogy mutassa meg, hogy mit tegyünk. Nem jött semmilyen késztetés. Szomszéd utcába volt, oda mentünk, megnéztem a gyújtást, próbáltam indítani, semmi, se kép, se hang. Mivel nagyon csendes utca volt, bár pont az útkereszteződésben állt meg, mondom, hát megint imádkozzunk. Imádkoztunk, kértük a Jóistent, hogy mutassa meg, most mit tegyünk. Semmi válasz. Hát mondom, akkor elmegyek a garázsba, kihozom a másik autónkat, és kötéllel elhúzom az autószerelőhöz. Így történt. Letettem az autószerelőnél, hazamentünk, és olyan zavarba voltam, mondtam, Uram, miért nem szóltál? Miért nem mondod meg, hogy mit csinálja? Hadd kérdezem meg tőletek. Miért nem mondta meg? Mit gondoltok? Tessék? Ha magunktól rájövünk, ha józanul cselekszünk, ha az ő útján járunk, akkor az Isten szavát követjük. Istennek nem kell hozzánk mindig szólni úgy, hogy kijelenti azt, hogy kedves háziasszony, mosogass-e. Kedves férj, segíts a feleségednek. Ezt nem kell külön megmondani, de ha nem tesszük meg, vagy nincs rá késztetésünk, akkor szól, mert figyeljétek, és füleig meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajolnátok. Tehát Isten akkor szól leginkább hozzánk, hogyha letérünk az ösvényről, ami az ő szavának nyomán, hogyha haladunk, akkor nem kell külön kijelentést adni, de hogyha jobbra vagy balra elhajlunk, akkor igen. És akkor is szól Isten, ha életveszélybe kerülünk. Például lásd a láncfűrészes esetet. Én is elmondhatnék ilyen történetet, és gondolom sokan elmondhatnánk ilyen történeteket, hogy Isten szólt hozzánk nehéz, életveszélyes helyzetekben. Tehát ilyenkor nem szükséges hallanunk az ő hangját. Még szeretném azt is megemlíteni, hogy alázattal kell közelednünk a mindenség urához. Önmagunkat megváltásra szoruló bűnösként kell látnunk, nem valami ránk erőltetett magatartásként, hanem ha Isten jelenlétében vagyunk, ha lerendeztük a bűneinket, ha az ő oltalmában rejtekezünk, és a szívünkben ott van az ő késztetése, akkor az ember alázatot érez, és ez jó. Úgy érzi az ember, hogy szüksége van Isten segítségére, nélkül nem tud mit tenni, akkor Isten jön és segít. Ez egy törvény. És a következő egyik legfontosabb szempont, ha nem a legfontosabbak egyike, én észrevettem magamon és másokon is, hogy mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogyha tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy Isten mit mond, tudjuk, hogy jelen van és szeret, és pontosan kirajzolja előttünk, hogy mit kell tenni, mégse tesszük meg. Vajon miért? Mit gondoltok, vajon miért? Mi az, ami nem történik meg? Miért van az, hogy annyira ismerik sokan a Bibliát, annyira tudják, hogy mit tanít erről, arról, amarról, és mégse teszik meg? Mégsem vállalják fel a kötelezettséget? És arra jöttem rá, amihez nagyon nagy segítség volt számomra, Ellen White-nak egy írása, az igehirdetések második kötetben írja a következőt, amikor a Krisztussal való kapcsolatról szól, ez két mondat. A magam részéről eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Akkor az ő öröme lesz bennem, és az ő öröme, és az örömöm teljes lesz. Mit mond? Eltökéltem, hogy Isten segítségével győzök. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Nem azt mondja, hogy szeretném. Olyan jó lenne. Még ott nem tartok. Majd talán egyszer eljutok oda. Most még ott nem vagyok. Egyszer próbaként, kísérletként megkérdeztem, sokfelé jártam keresztények között, és megkérdeztem keresztényeket, ha lerendezted a bűneidet, ha megbocsátott Isten, és tiszta a lelkiismereted, Krisztus benned lakozik? Tiéd az ő jellem ruhája? Majdnem mindenhol azt mondták, hát ott még nem tartunk, jó lenne majd, ha egyszer elérnénk oda. Pedig az övé. Csak nem hiszi el. Nagyon sokszor az a problémánk, hogy nincs hitünk, és nem kötelezzük el magunkat. Hogyha úgy kelünk fel, mint ahogy ez a szerző is tette, hogy kötelezem magam, Uram, arra, hogy a mai napon a te késztetéseidet követem. Nem adok teret a saját elgondolásainak. Add, hogy tisztán érzékeljem a te jelenlétedet, és azt, hogy mit mondasz. És én kötelezem magam, hogy követlek téged. Így döntöttem, mert tudom, hogy te jót akarsz nekem, és ha téged követlek, az a legjobb számomra. Ez munkálja az üdvösségemet. Döntöttem, követlek téged. És ebből következően elhiszem azt, ez a hit nagy lépése, hogy amit kérsz, annak a megvalósításához adsz erőt is. Mert olyat nem kérsz, amit nem lehet megtenni. Jelenlétének a tudatosítása, a hangjának a meghallására való készség, az alázat, elcsendesedés, elkötelezés és a hit. És akkor hallhatjuk Isten hangját. Isten számunkra nyilvánvalóvá lehet. Zárásként engedjétek meg, hogy idézek ebből a könyvből néhány gyakorlati eseményt, mert ez a dolog lényege, hogy vajon leszáll-e Krisztus jelenléte a hétköznapunkra, az életmódunkban megnyilvánul-e, érzékeljük-e azt, hogy a hétköznapok forgatagában mit hogyan tegyünk, Ő egy ponton az életében eldöntötte, Uram, elegem van a fölle keresztény életből. Elegem van abból, hogy egyszer keresztény vagyok, másszor pedig emberi módon cselekszem. Nem akarok így tovább élni. Elkötelezem magam, hogy téged követlek. Bármit kérsz, mert tudom, hogy te szeretsz és jót akarsz. Egy napjából néhány esemény, amikor imádkozott, jött ki a szobájából, jött, következett a reggeli, és azt vette észre, hogy a fia nem ágyazott meg, és jött a késztetés. Ágyazd meg, Jim, a fiat helyett. Rögtön jött az énje. Na de uram, hát ez az ő dolga, megbeszéltük, ez az ő kötelessége. Ágyazd meg a fiat helyett. Tudta, hogy döntött, bement és megágyazott a fia helyett, és ment ki. Végezték a dolgokat, reggeliztek. Néhány esemény után jött a barátja, megbeszéltek egy találkozót, hogy közös programjuk lesz délelőtt, és hogy ment a barátja érkezése után ki a kamrába, hogy felvegye a ruháját, egyszer csak látta ott, hogy a teregető kosár ott van tele kimosott ruhával, és egyszer csak jött a késztetés, Jim, teregess ki a feleséged helyett. De hát uram, hát ezek nem is az én ruháim, és ez a feleségem dolga. Erre az úr azt mondta, nem csak a te ruhái, nem csak az ő ruhája, hanem a te ruháid is, és azt kértem, hogy teregess ki helyette. Megint elszégyelte magát, és kiteregetett. Igen, ám, de a barátja látta, hogy kimegy, adott neki egy pohár vizet, és mondta, hogy mindjárt jövök, légy kedves, egy pár percet várjál. És kiment kiteregetni a ruháját. A ruhát, és amikor a felénél volt körülbelül, akkor érezte a hátán, hogy nézi a barátja, rendkívül kellemetlen helyzet, ugye, mert hát ilyet kérni, hát megváratni egy vendéget, de hát az úr ezt kérte, visszament, és amikor találkozott a barátjával, beültek az autóba, akkor a barátja felháborodva kérdezte tőle, miért teregetted ki a ruhát a feleséged helyett? Hát elmondta a választ, hogy mit mondott az úr, és utána a barátjának azt mondta, hogy azért, mert az úr ezt mondta. Honnan tudod, hogy az úr ezt mondta? Kérdezte, és elkezdtek erről beszélgetni. Egész délelőtt erről beszélgettek, és mire visszaértek délbe, a barátja már szeretett volna ő is úgy élni, ahogy Jim Homberger. Tehát látjátok, hogy nem mindig úgy kell cselekedni az úr szava szerint, ami nekünk logikus, hanem ahogy az úr másokat is megmenthet, ha engedelmesek vagyunk. És innen idézem szó szerint a következő történést. Miután búcsút vettem barátomtól, beléptem a házba, arra számítva, hogy lesz valamennyi időm biblia tanulmányozásra és imádságra. De mihelyt beléptem, megéreztem, hogy a feleségem küszködik. Aznap otthon oktatta a fiúkat, neki kellett megfőzni az ebédet is, és a nagy kupac ruha, amit kiteregettem, megszáradt vasalásra várt. Jim, segíts a feleségednek, szólított meg a jól ismert hang. De uram, azt terveztem, hogy a bibliát tanulmányozom. Vajon még a biblia tanulmányozásba is belekeverhetjük az énünket? De beleám. Főleg, ha közben jön valami, ami meghiúsítja a terveinket. Minden alkalommal, amikor az ember úgy dönt, hogy meghal önmagának, ez egyre érzékenyebb pontot érint. Számomra a vasalás rosszabbnak tűnik, mint maga a halál. Ki nem állhatom, ha ruhákkal kell bajlódnom. Persze szoktam vasalni, de úgy fogalmaznék, hogy elvi megfontolásból. Először néhány inget vasaltam ki a kupacból, ekkor a feleségem blúzai kerültek sorra. Az egyiknek az elején sok kis redő van. Ezeket nem könnyű kivasalni, de ahhoz, hogy olyan tökéletesen vasaljam ki őket, ahogy Sally tenni, Isten erőt adó hatalmára volt szükség. Mire végeztem a blúzzal, Sally otthagyta a készülő ebédet, és átjött, hogy megtekintse a művemet. Kiálltam a próbáját. Alig tudtam elhinni. Hála Istennek! Első ízben találtam örömet a vasalásban. Már majdnem végeztem a vasalandó ruhával, amikor Sally ebédelni hívott minket. Nagyszerű ebédet készített. A kedvenc ételeim voltak az asztalon borsó, kukorica, vadrizs és házi készítésű apró sütemény. Nem sejtettem, hogy pillanatokkal később újabb küzdelmet kell vívnom az énemmel. Amikor asztalhoz ültem, láttam, hogy egy kis üveg házilag eltett paradicsom van az asztalon. Lehet, hogy ez teljesen jelentéktelen mozdulatnak tűnhet, de én oda vagyok a házilag eltett paradicsomért. Szeretem ráönteni a rizsre, vagy akár a kukoricára is, de most első látásra kiderült, hogy van egy kis gond. Az üvegben csak egy adagra való paradicsom volt, és éppen mellettem ült az idősebbik fiam, aki ugyanannyira szereti a paradicsomot, mint én, hanem jobban. Lehajtottam a fejem, hogy elmondjam az imádságot, de az énem még imádság közben is ezt kiáltotta nekem. Ragad meg gyorsan, vedd el, mielőtt Matthew oda nyúlna. Megérdemled, hiszen te fizettél érte. Ismerjük ezt a hangot? Hallottuk már, hogy a természetünk így beszél hozzánk? Azt hiszem fölösleges elmondanom, hogy az Úr mit mondott nekem. Ismét döntéshelyzetben voltam. Így hát ott ültem, és néztem, amint Matthew elfogyasztja a paradicsomot, és tudják, mi történt? Túléltem. Hát nem különös? Ha valaki hallotta volna a természetem és étvágyam követelődzését, azt hihette volna, hogy az életem függ attól a paradicsomtól. Az ebéd végeztével a fiaim elmentek mosogatni, Sally átvette a vasalás robotmunkáját, nekem pedig maradt némi időm, ezért leültem a hintaszékbe a Bibliámmal. Egy apró zaj jelezte, hogy valami műanyagtárgy esett le, és valóban a ruhakeményítő porlasztó kupakja esett Sally lábához. Vedd fel azt a kupakot a feleségednek, Jim, suttogta állandó kísérőm. Ismerős hangja. Először vitatkozni akartam ezt mondván, hiszen ott van a lábánál, csak fel kell vennie. Kényelmesen ülök itt. Miért nekem kell felvennem? Az Úr szerencsére nem vitatkozik velünk, csak kijelöli a kötelesség útját, és rajtunk áll, hogy kifogáskeresés vagy panasz nélkül kövessük azt. Félretettem a Bibliát, odaléptem, felvettem a kupakot, aztán ráhelyeztem a vasalódeszkára, és visszatértem a székemhez. Miközben leültem, szemem találkozott Sally szeretetteljes tekintetével, ebben a tekintetben minden benne volt. Tudtam, hogy megérti, micsoda önmegtagadásba került nekem, hogy felálljak a székből. Együttérzésének tudata is az, hogy ez az egyszerű szívesség elmélyítette irántam való szeretetét, bőségesen kárpótolt az erőfeszítésemért. Este a fiam odajött hozzám, láttam rajta, hogy valami mélyen meghatotta, de fogalmam sem volt róla, hogy mi volt az. Kicsit habozott, mielőtt megszólalt. Láttam, hogy ma reggel megcsináltad az ágyamat. Egész nap arra vártam, hogy a magad érdemének tekinted, de nem tetted. Kíváncsi vagyok, mi a keresztény életed titka, hogyan jársz Istennel? Beszélgetünk? Ez a győzelem. Kedves táborozók, ezt elnyerhetjük mindannyian. Ha döntünk, ha nyitottak leszünk, ha Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, ha lerendezzük a bűneinket, ha elcsendesedünk, ha elkötelezzük magunkat, és gyakoroljuk a hitet, rendkívül egyszerű bibliai igazságok ezek. Olyan egyszerűek, hogy egy gyerek is megérti. Egy kicsi gyerek, egy 6 éves gyerek is megérti. A felnőtteknek nehezebb, mert már sokszor belekeményedtünk a bűnbe. Annyira megsüketülhetünk, lásd az én példámat, hogy 2 hét múlva értem meg, hogy az Úr szólt hozzám. De lerövidíthetjük ezt az időt, és hát, ha eljuthatunk odáig, hogy pillanatról pillanatra vezethet bennünket. Az ige, amivel leszeretném zárni a szolgálatomat, Jelenések könyve 3. fejezetének 20. verse, de előtte még hagy ajánljam figyelmetekbe azt a 2 DVD-t, ami ennek a könyvnek a megfilmesítése az egyik, a Menekülés Istenhez, a másik pedig az otthonukról készített DVD, ahol bemutatják a házukat, otthonukat, hogyan telik egy napjuk. Továbbá a házas pároknak ajánlom figyelmükbe a házaspárok hete CD-nket, ahol mintegy 20 előadás alkalom kapcsán egy kicsit megújíthatják a házas életüket. Akiknek pedig kisgyermekeik vannak, és szeretnének a gyermeknevelésben az engedelmességre nevelést és a szülők iránti elkötelezettséget elmélyíteni, ajánlom figyelmükbe ennek a Hombergernek és feleségének a füzetét, az Engedjétek hozzám jönni címmel. Ez nálam be lehet szerezni ezeket majd. És az ige, amivel szeretném zárni, Jelenések könyve 3. fejezet 20. verse, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy vajon megértettétek-e, amit elmondtam, mert minden egyes kijelentésnek jelentősége van, és így szól: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hadd kérdezzem meg tőletek, mit jelent az ajtó előtt állok és a zörgetek szó? Isten vajon hogyan zörget az életünkben, a szívünk kapujában? Késztetés. Ez a késztetés. Késztet bennünket valamire. Ha valaki meghallja az én szómat, ez a meghallás, ez mivel kapcsolatos? Ki tudja meghallani ezt a késztetést? Akinek van érzékenysége. Aki kérte a Teremtőtől, Uram, tégy érzékenyé a te jelenlétedre és a te szavad meghallására. És azt mondja, és megnyitja az ajtót. Hadd kérdezzem meg, ez a megnyitás, ez mit jelent? Mikor nyílik meg egy ember szívének a kapuja, mikor léphet be oda a megváltó? Mi az a pont, ami a gyerekeknél, hallottátok? Mi volt az a pont, amikor így vagy úgy választanak? Mit kell tenniük? Dönteni kell. Tudhatjuk, hogy mi a jó, de ha nem döntünk a jó mellett, az egész nem ér semmi. Döntés, bemegyek ahhoz, mi történik ekkor? Bemegyek ahhoz. Ha bejön az életünkbe Krisztus, akkor mi történik? Ki fog cselekedni? Ő fog cselekedni. Ő fogja végrehajtani azt a cselekedetet, amit mi magunktól nem tudnánk. Magunktól nem tudunk kedvesek, szeretetteljesek, segítőkészek, figyelmesek, jóra törekvőek lenni, hanem önzőek, énközpontúak, panaszkodók, kritizálók. És figyeljétek, mit mond, aki meghallja, megnyitja, bemegyek ahhoz, és amikor azt mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem, ez két különböző szempont. Nem tudom, gondolkodhatok-e rajta. Mit jelent az, hogy vele vacsorálok? Ő megelégít bennünket. Minket megelégít, az életünknek a szomjúságát megoldja, éhségét betölti, és amikor azt mondja, hogy ő én velem megelégedik, akkor mit jelent ez? Mi vajon okozhatunk örömet Istennek? Okozhatunk. Azt mondta Dánielnek az Úr, te kedves férfiú, te kedves asszony. Ugye mondhatjuk ezt? Isten mondhatja nekünk, örömet okozhatunk az Úrnak az engedelmességünkkel. Ahogy egy gyermek, ha engedelmeskedik az édesanyjának, édesapjának, a szülők megdicsérik őt, és azt mondják, fiam, nagyon örülök, hogy engedelmes voltál. Örömet okoztál nekem, boldog vagyok, kérlek, tedd ezt máskor is, neked is jó, te is örülhetsz. Így Isten is örül nekünk. Kedves táborozók, szívem mélyéből kívánom, hogy vigyük magunkkal ezt az üzenetet. Isten jelen lehet életünkben, ha mi akarjuk. Beköltözhet a hétköznapjainkba. Az életünk eseményeinek irányítója lehet. A szívünket megszólíthatja, és mi követhetjük őt, és győzhetünk. Szívem mélyéből kívánom, hogy legyen mindannyiunk tapasztalata ez gyerekeké és felnőtteké egyaránt. Amen. Mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy Jézus által hittel folyton rád nézhetünk, hogy van megváltónk, aki bennünket a győzelemmel ajándékozhat meg, ha mi elhisszük és elfogadjuk az ő szeretetét, az ő jelen valóságát, az ő hatalmas erejét. Köszönjük Istenünk, hogy be akarsz költözni az életünkbe, mert jót akarsz nekünk, el akarsz juttatni az örök hazába, és szeretnéd boldoggá tenni a hétköznapjainkat, a családi életünket, a házasságunkat, gyermeknevelésünket, a szolgálatainkat, a munkánkat. Minden területen te akarsz bennünket irányítani, nem azért, hogy bennünket megsérts, hogy elvedd a szabad akaratunkat, végig igényled a szabad akaratunkat, Istenünk, de így veled együtt munkálkodva hatalmas, csodálatos tapasztalatokat érhetünk el, és boldogok lehetünk. Köszönjük Istenünk, hogy te ezt akarod, hogy bennünket szeretnél teljes élettel megajándékozni. Istenünk, add, hogy a mai igék, mai gondolatok a szívünkbe ültetve megmaradjanak, és kibontakozzanak, és megújítsa az életünket, és fény lehessünk mások számára, és az életünk beteljesedjék te benned. Jézusunk által kértük ezt, atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen.